Ötödik fejezet. Az őszi alkonyat hamar itt volt. Dea becsukatta a táblákat a szobájában, s a szép meiszeni porcelánlámpa mellett ült egy fotelben, és maga elé nézett. Voltak éppen örült, hogy minden kívánságát respektálták, így azt is, hogy akkor vonulhatott vissza a szobájába, amikor akart. Voltak éppen két szoba volt, a másikban volt az ágy, az ajtó nyitva. Megszerette ezeket a száraz, kedves öreg szobákat, jobban, mint a benne lakó embereket. Ha börtönbe csukják, milyen cellája lesz? Milyen furcsa az élet? Hogy kerül ő egy ennyire lehetetlen helyzetbe? Nem kívánná események nélkül, s főleg érzéketlenül leélni az életet. Sajnálatra méltó és alacsony rendű létezés volna, de ez mégis különös. Az embernek nincs módjában, hogy változtasson az életen. A kiejtett szó gyakran olyan, mint az eldobott kő, többet vissza nem fogható, és a repülés irányán már változtatni nem lehet. Az ő egész tragédiáját az okozta, hogy egyszer rossz pillanatban szólalt meg. Nem bírja megérteni, miért volt annak a néhány szónak, annak az ellenkezésnek, vitának, akkora fontossága, hogy íme az egész életet tönkremegy miatta. S nincs senkie, aki előtt mindent elmondhatna. Talán egy jó bíró, még a legjobb volna, azelőtt úgy kibeszélhetné magából, mint a katolikusok a gyónásban. Igaz, Antallal eddig nem is volt szó vallási kérdésekről, de ezek a grófok nagyon vallásosak, és milyen gyöngédek hozzá, mióta ő itt van, plébános nem volt a lakásban. Csak most érti meg, hogy ez valami igen finom gyöngétség volt vele szemben. Bizonyára Toncsi Loncsi rendezte így, mert benne túl finomult érzékenység van, mihelyt arra kerül a sor, hogy megvédje az ő kedély hangulatait. De ez bármekkora is nem pótolja a bensőséges összetartozás érzését. Ő soha nem tudná ezzel a szegény emberrel életét leélni. Annyira más, annyira idegen planétán él, hogy sohasem hangzik együtt kettejük érzése. Már ahhoz öreg, hogy most tanulja meg egy új világnak a stílusát és követelményeit. Most jut eszébe, hogy neki az nem volt nagy dolog szóba állani a betyárral. Azaz az ő számára egy falusi ember volt, és ő mindig szeretett otthon ezekkel a földműves emberekkel beszélgetni. Már az ura kifogásolta, hogy a cselédeknek és az embereknek, munkásaiknak kiszokta kérdezni az életét. De akkor ő csak mosolygott ezen. Eszébe villant egy eset, egyszer egy cigányasszonyt faggatott így ki, teljes jóhiszeműséggel, sírt az utcán, ő arra ment, meglátta, megállott és megkérdezte, mi baja. A cigányasszony egy darabig immel-ámmal felelgetett, aztán, hogy ő nem hagyta abba, ráförmett. Mi köze hozzá? Üsse az orrát a maga bajába. Ő nagyon megrettent a durvaságra, és sietve elmenekült, s hosszú ideig visszhangzott benne az asszony szurtos védekezése az illetéktelen kérdezősködés ellen. Egy grófnő ugyanígy tiltakozna, ha valaki merészelni faggatna a felől, hogy mi baja van? De ő közelebb érzi magát az emberiséghez. Már az intézetben ő volt társnőinek a kismamája, akihez odafutottak és kipanaszolták a kis bajaikat. Az ő szíve nyitva van a fájdalmak és az örömök számára, s osztozni tud másoknak a lelki életében. Nem fék nélkül természetesen, nem gőgös, de tartózkodó. Egy bizonyos. Ebben a világban a grófok közt elveszett embernek érzi magát. Egészen hiányzik belőle az önzésnek ez a magas foka, ahogy itt leszokták zárni magukat ezek, kizárólag csak a saját körük számára. Más ember nem létezik előttük, csak aki a szoros rangbeli körbe tartozik, a társasághoz. Mindenki mással szemben megközelíthetetlenek. Magasabb szférában érzik magukat, csak legfeljebb lepillantanak a mélyben élőkre. Neki ez fárasztó és unalmas is. Be vannak zárva, és el vannak különítve az élettől. Pedig milyen egyszerűek, tudatlanok és babonásak. Semmit sem tanulhatnak meg a közvetlen életből, mindent a nevelőkön és a cselédeken keresztül kapnak kézhez. De mit bánja ő ezt a világot, csak egyszer még Isten adja, hogy kiszabadulhasson közülük? És hogy fog ez megtörténni? El nem lehet képzelni. Csak az a reggeli utazás meglegyen már. Holnap Budapesten lesz, akkor már ki fog szabadulni. Onnan már elrepülhet, ahova akar. Haza, haza. Úgy tetszett neki, soha ilyen éber nem volt, mint most, és mégis úgy tűnt fel, mintha aludnék. Akkor is tudta, hogy nem alszik, éberen és tisztán lát, mikor belépett az idegen. Valaki belépett a nyitott ajtón a másik szobából, és amint belépett, tudta, hogy ez nem inas és nem urassági ember. Egész szíve megdobbant, s rémülettel nézett rá, pedig pillanatokig nem tudta, ki ez. Nem tudta, és mégis tudta. Az ember megállott, furcsa dacosan, fejét sem hajtotta meg, és mosolygott. A betyár volt. Maga hogy kerül ide? Mondta ő, és nem sikoltott fel, nem ütött lármát, nem vesztette el eszméletét, semmi sem történt vele, csak kimondhatatlan csodálkozással volt eltelve. A betyár nevetett. Szép, egészséges fogai kicsillogtak. Kis bajusza, milyen szokatlan, éleskék szeme a barna arcban, egész ragyogó pillantása nemhogy felrémítően hatott volna rá, de egészen természetes volt, csak nem értette, hogy hogy jön ez most ide. El kellett jönni. Dea álmélkodva csak nézett rá. Miért? Ez borzasztó, hiszen akkor magának vége. Egy életünk van, annak egyszer úgy is vége. De nekem el kellett jönni, hogy megkérdezzem. Dea hosszú ideig nem bírt válaszolni, csak valami meleg kezdett zsibongani benne, ami elvette az erejét. Hogy jött be? Mert az értelem legelőször mindig a titkot akarja megfejteni. Nyitva volt a folyósón a hátsó ajtó. De nem ez a fő, hanem az, hogy meg akarom kérdezni, mit gondol rólam? Én? Magáról? Semmit. Mit gondoljak én magáról? Valamit csak gondol. Az ember mindig gondol valamit. Nem tudom, mit gondoljak. A betyár megmozdult. Csak annyit, hogy egyik csizmáját a másik elé tette. Jó lovagló csizmában volt. Jól volt öltözve, mint egy vadász. Ide figyeljem. Zsebébe nyúlt, és kivett valami írást. Különös alakú papírlapok voltak, keskeny, hosszúkás lapok. Itt van két darab hajójegy. Dea álmélkodva, mozdulatlanul hallgatott. Gyűjjön Amerikába velem! Dea nagyobbra nyitotta a szemeit. Hogy mer maga? A betyár nem is hunyorított, egyszerűen mondta. Ne beszéljen sokat. Az egyik jegyet itt hagyom magának. Ha akarna, velem jöhetne. De ha nem mer, jöjjön utánam. A hajó 14 nap múlva indul Hamburgból. Dea, mint valami csoda előtt, a fejét ingatta. Nem értette a vakmerőségnek ezt a csodáját. A betyár egy pillanatig várt, akkor odalépett hozzá, nehéz kezét rátette a vállára, és a szemébe lőtt a tekintete. Maga az enyém. Dea most rettenve vonta vissza magát. Ebben a pillanatban tudta, hogy ez nem igaz. Ez lehetetlen. Maga téved? Nem én. Az első pillantása láttam. Ne várjon, mondjon igent. Nem. Nem? Szólt csodálkozva a betyár. Nem. Nézze, szörnyű Jóskának nem lehet nemet mondani. Menjen! Ezzel felállt és hátrább lépett. A betyár megdöbbent csodálkozással eresztette le a kezét. Kár. Én nem az vagyok, akinek maga gondol, mondta Dea. Elmosolyodott. Tulajdonképpen megtisztelő az ajánlata, és sajnálom, ha megsértem a visszautasítással. De én úriasszony vagyok. Magának egy olyan feleség kell, aki együtt tud dolgozni magával. Egy derék, egészséges, jóra való nő. Én, legnagyobb sajnálatomra, nem vagyok egy ilyen nagyszerű, hősies emberhez való. Mindenkinek annyit jelent a világ, amennyit abból magának meg tud szerezni. Én semmit sem tudok. Én nekem jól esik, hogy maga mer felén fordulni minden gondolatával, de én ezt, kedves barátom, nem tudom viszonozni. Én nem születtem arra, hogy cselekedjek, én csak arra való vagyok, hogy szenvedjek. Felháborodás, megcsalatottság, dac, ez igen, erre alkalmas vagyok. Önmegtagadás, önkínzás, csalódás önmagamban, harc a lélekkel, a vérrel, teljes összezavarodottság, mások által meg nem értettség, összeomlás, undor, hitetlenség, elsekélyesedés, egy pár tisztán látó pillanatnak a keserűsége, a gőgösen elmúlt fiatalság után való visszavágyódás. Mit sorolja magának, mi az, ami egy magamfajta nőnek a lelkében van? Távol vagyunk egymástól, kedves jó ember. Egész nagyszerűségében fel tudom fogni annak a jelentőségét, micsoda földön túli öröm volna, ha újra lehet születni, nőni, s ha én magához oda tudnék érni, megérni, azzá lenni, aki egy ilyen ember mellé való. Vagy maga születne újra abba a világba, amelyben én létezem. És akkor a bálványt, akit magam építek magamnak, és természetellenes áldozatokkal nagyra növelek, a fiatal vér forróságával, a tiszta indulatok feláldozásával, naponként önfeláldozással imádni, míg önkezével dönti le az ember egy eszeveszett pillanatban. Ezt a tragédiát tudná az én szívem végrehajtani és elszenvedni. De mi ez a kis szív? Egy parhányi az egész mindenségben. Ugye? Két életet egyben leélni? Ah, hagyjon. Nem, ez nem megy. A betyár rendületlenül nézte a gyönyörű nőt, ahogy ebből hihetetlen gyorsasággal és halksággal előtte is váratlan és ismeretlen szavak suhogtak ki, akkor odalépett hozzá, erős medvekarjával átölelte, összeroppantotta, s megcsókolta. Dea elvesztette magát. Nem tudta, mi történik vele, pedig sohasem volt életében ennyire öntudatnál. Jó lettél volna nekem így is. Dea kinyújtotta kezét. Menjen! Menjen! Köszönöm, hogy eljött! De most menjen! Aztán körülnézett a szobában, s nem tudta, hogy álmodott-e, vagy valóság, hogy a szoba üres. Az egész szoba kiürült. Az egész élet elvesztette értékét. Üres lett a mindenség. Most hova menjen ő tovább, hogy ezt az álompillanatot bele tudja ragyogni a sötét őszi ég alatt a világba? Róz jelent meg sokára, míg végtelen idő múlt el, s halk susogó hangján jelentette, hogy a méltóságos asszony kéreti a méltóságos asszony ő méltóságát, hogy kegyeskedjék vacsorához jönni. Még mindig azon a diványon ült, ahol álmodott. Csak kézzel intett, hogy igen, majd. Mikor magában maradt, sokára felemelkedett. Különös volt neki, hogy tárgyakkal érintkezik, mikor egész lénye, mintha fel lett volna oldva lankat gyönyörben. Kinyitotta a kis táskáját, kulccsal kivett egy kis üvegcsét, a pohár vízbe öntötte, visszaült a diványra. A pohár vizet kiitta, s megsimogatta a diványt.